Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Ha valaki külföldi utazást tervez, az biztos, hogy ha turisztikai célból tervezi, akkor igencsak fel kell kötnie a nadrágját tekintettel arra, hogy általánosságban azt tudom mondani, hogy inkább a belföldi pihenést javasoljuk mi szakemberek tekintettel arra, hogy nem pusztán a karantén kötelezettséggel kell majd itthon számolnia, ha visszatér, hanem nagyon sok országban egyáltalán nem tud majd beutazni, nagyon sok helyen eleve szigorítások vagy akár karantén várja, ráadásul a szabályozók azok változnak, korántsem egységesek, hanem éppenséggel ahogy a járvány is változik, úgy az intézkedések is változnak. Az ír kormány esetében például bejelentették, hogy december 1-ig úgynevezett ötös szintű szabályozás lesz, vagyis ha munkavégzésen kívül csak kocogni vagy sétálni mehet el maximum 5 kilométerre az otthonától mindenki, aki pedig megszegi a szabályt, azt megbüntetik. A lakosság nem fogadhat látogatókat az otthonában, még a kertjében sem, kivéve a szélesebb értelemben vett háztartásokat. Az emberek a barátaikkal, ismerőseikkel egy parkban találkozhatnak, vagy bárhol máshogy, de kültéren, és egy háztartás tagjai maximum egy másik háztartás tagjaival jöhetnek össze. Nagyobb létszámú eseményt pedig nem lehet tartani, kivéve az esküvőket, de maximum 25 fő lehet jelen egy esküvőn, a temetéseken pedig 10 fő. Úgyhogy minden kül- és beltéri rendezvényt betiltottak, nem lehet konferenciákat, koncerteket, színházi előadásokat tartani, és bezártak a múzeumok, a galériák és a kulturális látványosságok is. Az iskolákat ugyanakkor nem zárták be, és a parkok meg a játszóterek is nyitva maradtak. De egyénileg lehet csak edzeni, tehát csoportos edzéseket sem lehet tartani, az uszadák is bezártak, és a bárokban és az éttermekben csak elvitelre lehet felszolgálni. A kaszinók és a diszkók is bezártak, a szállodák nem, ugyanakkor turisztikai céllal érkező vendégeket nem fogadhatnak. Tehát itt is az üzletek azért megkötethetnek, és üzleti utazók megszállhatnak, de eleve szállásunk se lehet, ha egyáltalán bejutnánk Írországba. És kéri az ír kormány azt is a lakosságtól, hogy a maszkban és csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe a tömegközlekedést, lehetőleg gyalog vagy kerékpárral közlekedjenek, de csökkentik a járatok gyakoriságát is 75%-kal, vagyis alig lehet majd közlekedni. Úgyhogy Írországban meglehetősen szigorú szabályok léptek életbe. Lombardiában, Olaszországban este 11 órától reggel 5-ig kijárási tilalom lépett életbe. Egyelőre még látják azt, hogy mikor lenne vége elvileg, tehát 3 hét múlva elvileg ezt feloldják, vagy legalábbis felülvizsgálják, és lehet, hogy tovább is tart majd a kijárási tilalom. Egyébként más olasz tartományokban is szigorításokra készülnek, több helyen pedig már most hétvégétől kijárási tilalom lesz. Több helyen szombaton és vasárnap be is akarják zárni a kereskedelmi központokat, a kisebb élelmiszerboltokat kivéve. Az 5 milliós kampánya tartomány is elérte már a napi 2000 kiszűrt beteget, és be is jelentette a kijárási korlátozás bevezetését. Tehát Olaszországban most tartományonként változnak a szabályok. Csehországban a közterületeken is kötelező a maszk viselése a koronavírus járvány miatt. Ez alól csak az kivétel, hogyha az utcán vagy az autóban kizárólag családtagok vannak együtt, illetve ha az emberek együtt sportolnak. Zárt terekben, tömegközlekedési eszközökben már korábban is kötelezővé tették a maszk viselését. Csehországban zárva vannak az iskolák, a vendéglők, a klubok, szüneteltetik a kulturális rendezvényeket, és a sportrendezvényeket sem tartják meg. Ugyanakkor volt tüntetés az óvintézkedések ellen egyébként Csehországban. A cseh kormány 500 millió koronával, nagyjából 6 milliárd 750 millió forintnak megfelelő összeggel támogatja a koronavírus járvány következtében súlyos károkat szenvedett utazásszervezőket, idegenvezetőket és ügynösségeket. Ugyanakkor a támogatás az utazási irodák idei tervezett bevételeinek nem haladhatja meg a 2,75%-át, tehát azért ez eléggé elaprózódik, ugyanakkor a beutazó turizmusra szakosodott utazási ügynösségek pedig 50 ezer koronás támogatást kaphatnak, ez 675 ezer forintnyi összeg Csehországban. Új olasz nemzeti légitársaságot alapítottak, egyelőre még egészen pontosan nem derült ki, nem jelentették be, hogy a társaság milyen néven fog majd üzemelni, de nagyon sokan ITA néven hivatkoznak rá, ami egy rövidítés az olasz elnevezésből. Az új céget 20 millió eurós törzstökével alapítják meg, és egyetlen tulajdonosa Olaszország, az olasz állam lesz. Az Alitalia 2017 óta csődvédelemben működik, a korábbi pénzügyi és stratégiai partner ekkor szállt ki a cégből, ettől kezdve az állam tartja fenn különböző juttatásokkal. Végül úgy döntött Olaszország, hogy tisztán állami légitársaságot hoznak létre, és egy újat. Sokan érdeklődtek a hallgatók közül, hogy hova tudnak egyáltalán utazni, Ausztriába most el lehet-e menni. Nos, eleve, hogyha valaki turisztikai célból akar utazni, utazási irodával azt nem tudja megtenni, hiszen hogyha nem ajánlott kategóriában van a külügyminisztérium konzulári szolgálatának honlapján az ország, és hát abban van Magyarország kívüli összes ország, akkor szervezett úttal nem utaztathatnak oda utazásszervezők, utazásközvetítők, egyetlen turistát sem, sőt a biztosító társaságok hagyományos utasbiztosítást sem kötnek. Magánúton persze lehet utazni, de ebben az esetben hazafelé jövet a karantén kötelezettséggel számolni kell, illetőleg ahova egyáltalán lehet ilyen feltételekkel utazni, az például Ausztria, Szlovákia, Horvátország, de hát folyamatosan figyelni kell, hiszen ezeket a szabályozásokat is az adott területen folyamatosan felülvizsgálják. Gazdasági okból korlátozás nélkül lehet beutazni, visszautazni Magyarországra, illetőleg vannak még egyéb olyan lehetőségek, amikor külföld is beutazhat Magyarországra, de karanténkötelezettség mellett bizonyos magárendezvényekre, temetés, esküvő, stb. Nyilván folyamatosan tájékozódni kell, és figyelni kell, hogyha valakinek nagyon muszáj, akkor célszerű gazdasági okból, vagy halaszthatatlan magánokból külföldre utaznia, vagy onnan Magyarországra utaznia. A turizmussal nyilván várni kell addig, amíg a járványügyi helyzet nem lesz olyan, hogy ezt megtehetjük, hát reménykedünk, hogy vagy lesz vakcina, vagy lesz védőoltás, vagy alább hagy a járvány, és ismét tudunk utazgatni. Ausztriában egyébként megváltoztak a személyforgalmat érintő beutazási szabályok. Magyarországról ugyanakkor korlátozás nélkül lehet beutazni, mert Magyarország pozitív jellegű biztonsági kockázati besorolást kapott az osztrákoktól. Vannak olyan országok, ahonnan kizárólag negatív PCR-teszt birtokában lehet Ausztriába utazni. Hazafele nem változtak meg a szabályok, ugye, mint említettem, tehát, hogy a turisztikai célról beszélünk, akkor 10 nap karanténkötelezettség, amely kiváltható 2 negatív PCR-teszttel. Szinte teljesen lezárnak mindent október 23-ától november 9-ig Walesben a koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozására. Az éttermeknek, a bároknak, a szállodáknak, továbbá a létfontosságú üzleteknek ugyan bizonyos feltételekkel megengedik a nyitvatartást, de ezen kívül minden kereskedelmi egységnek be kell zárnia, és ezeknek az egységeknek is bizonyos feltételekkel lehet csak nyitva tartaniuk. November 9-e után csak a középiskolák 2 legfelső évfolyama számára folytatódik az iskolai oktatás. Minden kül- és beltéri gyülekezést betiltottak, csak a családtagok tartózkodhatnak egyszerre együtt. A közösségi létesítmények, a könyvtárak, sőt még a hulladékhasznosítók is zárva lesznek Walesben. A templomokban nem lesznek misék, csak a temetéseket és az esküvőket tartják meg. A szabadtéri sportpályákat viszont lehet látogatni. Elmaradnak a hagyományos halloweeni ünnepségek is. Franciaországban éjszaka több helyen is kijárási tilalom van, 9 nagyvárosban, várhatóan 6 hétig, este 9 óra és reggel 6 óra között alapos indok nélkül senki nem hagyhatja el a lakhelyét. A nagyvárosokban este 9 óra után utcára lépőknek előzetesen ki kell tölteniük egy formanyomtatványt, ezen meg kell jelölni a lakhelyelhagyás indokát és idejét. Ennek hiányában este 9 óra után indokolatlan lakhelyelhagyás néven a rendőrök 135 euróra büntethetik a szabályszegőket, visszaesők esetében pedig akár 3750 eurónyi büntetés is kiszabható, de szabadságvesztés is. Az üzleteknek és a nyilvános helyeknek is zárva kell tartaniuk. Ebben az időszakban kivételt jelentenek az egészségügyi intézmények és azok az éttermek, amelyek vállalnak házhoz szállítást, házhoz lehet szállítani. Ha valaki vonattal vagy repülővel érkezik a francia nagyvárosokba, akkor ha este 9 óra után érkezik a járat vagy a vonat, akkor az érvényes jegyet meg kell mutatni az utcán járőröző rendőröknek az igazoltatáskor. A kutya sétáltatás ismét kivételt jelent a kijárási tilalom alól, úgyhogy lehet, hogy visszatérnek azok az idők, amikor kutyát béreltek sokan, hogy egy kicsit ki tudjanak menni este, és volt, aki még papírkutyát is próbált sétáltatni, hát ha nem veszik észre a rendőrök. Ha valaki tudja igazolni, hogy munkába indul, vagy munkából jön haza, akkor szintén ez kivételt jelent a kijárási tilalom alól Franciaországban, a nagyvárosokban. A Condé Nast Traveler utazási magazin összeállította a világ legkedveltebb városainak listáját. Hát ugye listát összeállítani mindig hálás dolog, mert odafigyelnek az emberek mind a listán szereplő területekre, városokra, mind pedig a lista összeállítójára is. Minden esetre az olvasók szavazatai alapján két lista is készült, a világvárosoknál, meg a kisvárosoknál is a legnépszerűbbeket meg lehetett szavazni. Mexikói lett az első a kisvárosok közül, San Miguel de Allende Mexikóval, Chiang Mai Thaiföld második helyen áll. Itt voltam egyébként, tényleg tipikusan Thaiföld eszenciája ez a város, úgyhogy hát nem is olyan kicsi egyébként. Szintén mexikói a harmadik helyzet, Mérida, aztán jön Monte Carlo, Monacóban, hát nem tudom, hogy mennyire kisváros, ugye azért ez elég relatív, mondjuk Chiang Mai is se kisváros. Aztán az ötödik Valletta, Málta fővárosa, aztán a hatodik Salzburg, hetedik Siena, a nyolcadik pedig Kanadából Victoria, ugye Brit Kolumbiából, kilencedik Firenze, tizedik meg Edinburgh Skóciából, hát ez tényleg Edinburgh nagyon-nagyon szerethető. A nagyvárosok, hát közülük van olyan szerintem, ami kisebb egyébként, mint a kisvárosok egy része. De minden esetre az első helyen Kyoto szerepel, tehát a fantasztikus, gyönyörű buddhista templomokkal, meg sok más csodával büszkélkedhető japán város. Lyon a második, hát az sem azért annyira kicsi város, de mi különösen szeretjük, ugye? Pláne a foci Európa bajnokság óta. A harmadik helyen Szingapur, ugye a városállam igazából, felhőkarcolókkal, meg a kristálytiszta utcákkal, mert itt még köpködni sem szabad, meg a rágógumi eldobását is büntetik. A negyedik Sydney, az ötödik Bécs, hatodik Tokió, hetedik Porto, nyolcadik Helsinki, kilencedik Kopenhága, tizedik pedig Lisszabon. Nyilván minden lista szubjektív, meg hát nem mindegy az sem, hogy hol mennyi olvasó van, és sokan hazaszavaznak, de azzal együtt önmagában érdekes, hogy ezek a városok azért népszerűek. Hogyha azt nézzük, hogy Európában milyen népszerű települések vannak, akkor azért abban az időszakban, ami mondjuk a 2018-19-es időszakot illeti, azt láthatjuk, hogy Budapest is rendkívül népszerű volt egyébként az utazni vágyók körében. Vajon, hogyha valaki kiutazik és gazdasági célból teszi ezt, mi mindent kell magával hoznia, hogyan ellenőrzik majd? Nos, én magam azt tapasztaltam, hogy racionálisan, észszerűen és normálisan zajlik mindez. Tehát én voltam azért az utóbbi időszakban valóban gazdasági okból, igazából munka okán két helyen is, és mindegyiknél azt tapasztaltam, hogy az ellenőrzés abszolút észszerű volt. Tehát én Szerbiából is visszajöttem, egynapos látogatáson voltam munkaügyében gazdasági okból, és felszerelkeztem úgy, hogy még a kedves barátom előzetesen a megfelelő helyről megkérte a szükséges jóváhagyást is, hogy igen, ez megfelel, ez az ok. Rendben volt, és gond nélkül vissza tudtunk jönni, úgyhogy mesésen elintézte, és valóban úgy volt, ahogy előzetesen megkérdeztük, és felvilágosítottak, és teljesen szabályosan hazajöhettünk. Hát hozzáteszem, egyébként egy face control-a megállapítható, hogy ez ritka az a turista, amelyik talpig öltönyben, nyakkendőben nyomja. Valószínű, hogy most a turisták csak úgy elmennek, mert úgy érzik, hogy ki kell állni ezt a sort, mert máskülönben nem lesz teljes az napjuk, vagy a hetük. Tehát azt gondolom, hogy turisztikai célból szinte kizártnak tartom, hogy jelentékeny tömegek útnak induljanak. Tehát egyrészt a procedúra, a szabálykövetés azért jellemző az emberekre, meg hát nem akarnak megfertőződni, nem akarnak bajt, hát ez közös érdek, hogy ezeket mindenki betartsa, úgyhogy szerintem ez nagyjából normálisan és racionálisan működik. És Szlovákiából jöttem hazafelé, ahol szintén gazdasági okból voltam, szintén egy munkaügyben, ott is természetesen előzetesen a szükséges igazolásokat elkészítettem, és ott könnyedén bejöttem, de ott is azt tapasztaltam, hogy nyilván megnézik és ellenőrzik, hogyha kell, de adott esetben gond nélkül beengednek, és hát nem is volt probléma, tehát igazából minden igazolás benne volt, de nem is kérték el, hát szerintem, ahogy én ott öltöztem, meg amit csináltam, meg amilyen gyorsan visszajöttem, igazából azt gondolom, hogy láthatóan elég volt egy face control. És hát arról is hallottam természetesen, hogy voltak olyan időszakok, amikor meg nagyon hosszú időt kellett várni, amikor adott esetben nehezen volt igazolható az, hogy az illető éppenséggel milyen célból akar most visszaérkezni Magyarországra egy külföldi látogatást követően. Tehát azt gondolom, hogyha kellőképpen felszereljük magunkat a megfelelő igazolásokkal, és ezeknek a mintája egyébként a neten fel is lelhető, akkor igazából, ha szükséges, akkor ezt megtehetjük. Hát a gazdaság nem állhat le, nagyon sok esetben ugye dolgozni kell, és hát a különböző szolgáltatások is ugyanúgy működnek, mint ahogy működnek az ingázások is a határ közelében. Tehát nem az a cél, hogy ellehetetüljön ez semmelyik kormányzat esetében sem, hanem az, hogy az elkerülhető látogatásokat minimalizálják, és hát a turizmus az ilyen szempontból egy elkerülhető dolog, bár reménykedünk abban mi nagy utazók, hogy minél hamarabb lehet tényleg turistáskodni külföldön is, úgy, mint régen, de hát nyilván ehhez az kell, hogy az egészségügyi helyzet ezt megengedje. Hogy ne csupán arról beszéljünk, hogy hova nem lehet utazni, meg hogy miért nehéz turistáskodni, ha egyáltalán lehet, vagy egyáltalán nem lehet, miért bonyolult minden, és miért van az, hogy még várnia kell azoknak, akik szeretnének a világot járni. Egy picit elmegyünk képzeletben jó messzire Ausztráliába, hogy a műsor második felében legyen egy kicsit érdekesebb, jobb dolgokról is szó. Kicsit felvillanyozzam önöket, hiszen azért képzeletben is jó utazni, meg a rádión keresztül is. Remélem, hogy ezért is tartanak az Inforádióval oly sokan ebben az időszakban is. Nos, Ausztrália tényleg nagyon-nagyon izgalmas turisztikai célpont, és amikor éppen tudunk utazni, akkor az biztos, hogy nem csak Sydney-t érdemes, vagy Melbourne-t felkeresni, hanem a kontinensnyi ország közepén található nemzeti parkokat is, például az Uluru-t, az óriási sziklatömböt Ausztrália szívében, és persze a furcsa élővilág miatt is izgalmas élmény ide utazni. Hozzáteszem, nem könnyű egyébként vízumot kapni, tehát nekem is a világ minden tájára azonnal sikerült bejutnom. Amerikában kétszer vagy háromszor is 10 éves vízumom volt, és hát soha nem éltem vissza egyébként. Ezekkel mindig arra használtam minden vízumot, amire kellett. A vámszabályokat is betartottam. Ezekre mindig kínosan ügyeltem, de ezzel együtt Ausztráliába nehezen jutottam be. Amikor végre bejutottam, akkor azért az volt a benyomásom, hogy először is mindig úgy éreztem, hogy kevés a munkaerő, mert hogy a különböző étkezdékben is kevés volt a felszolgáló, rengeteg embert kerestek a hirdetési magazinokba. A másik oldalon meg azt láttam, hogy nem könnyű egyébként ide bejutni, hogyha valaki azért akar ide jönni, mert hogy le akar telepedni, vagy egyáltalán itt akar élni. Ami hát gondolom azért valamilyen szempontból érthető is. Viszont, hogyha turistaként ide érkezünk, akkor van, ami egy kicsit csalódás, és van, ami meg felvillanyoz minket. Tehát először is Sydney esetében én azért nagyobb nyüzsgést vártam, tehát tényleg ilyen kolonialista stílusú épületeket képzeljenek el, egy szép kikötői részt, onnan mennek a kiránduló hajók, azokra érdemes felszállni, 3 különböző útvonalat is bejárnak, olyan igazán nagy bombasztikus különbség nincsen közöttük, de legalább az egyiket érdemes megcsinálni. Én mindegyiket megcsináltam többször is, mert volt 5 olyan nap, amikor nagyon unatkoztam, mert akivel voltam éppen dolgozott, és hát unalmamban mindig fölültem ezekre a hajókra, és hát akkor már keresztül kasul bejártam Sydney-t, nem annyira impulzív hely azért, mint New York, tehát korán sincsen olyan élet, van néhány klassz látnivaló, és érdemes elmenni a Bondi Beach-re, a közeli strandra, ahol nagyon sok a cápa támadás, ugyanis a szörfösöket azért gyakran fókának nézik a cápák, úgyhogy amikor ott voltam, akkor is éppen volt cápa támadás előtte egyébként, tehát nem pont akkor, szerencsére. De nagyon közlékenyek, kedvesek az ausztrálok, van Budapest étterem, vagy legalábbis akkor még volt Budapest étterem is Sydney-ben, és megkóstolhattam, hogy milyen a bécsi szelet, vagy a gulyás. És hát beszéltem ott élő magyarokkal is. Hát van, aki azért azt mondja, hogy nagyon hiányzik neki az anyaország, van, aki azt mondja, hogy örül a jó fizetésnek, de hát azért hát nem úgy működik a dolog, hogy oda kimentek, és akkor ott már kolbászból fonták a kerítést, azért ezt én is éreztem. Ausztráliában azért Melbourne a fantasztikus felhőkarcolóival egy kicsit szerintem attraktívabb város. Sydneyben is vannak persze felhőkarcolók, meg nagy épületek, meg a kolonialista stílusú épületek közül is sok minden megmaradt, ugye ezeket lehet is látni, tehát egy kicsit vegyes a kép, de Melbourne szerintem mozgalmasabb, és Brisbane még, ami olyan, hogy nagyon komoly kulturális élet van, rengeteg magyar is van Brisbane-ben is egyébként. És hát ami meg exotikus, ami meg érdekes, az például Ausztrália középső területe, meg a nagy korallzátony, azok tényleg ilyen non plus ultra. Az állatvilág az tényleg fantasztikus, tehát mindenhol elmentem szinte állatkertbe, meg azon kívül is találkoztam kenguruval. Nagyjából azok olyan gyakoriak, mint nálunk a nyulak, tehát vannak ilyen kenguru veszélyjelző táblák is egyébként, és lehet kengurut is simogatni, persze kisebbeket, mert egyébként nagyot tudnak rúgni az óriás kenguruk, de koalamacit is, akár ölbe is lehet egyes helyeken tenni, a parkokban persze, és vombatot is lehet simogatni. Hát egész Ausztrália gyászolta például az egyik vombatot, amelyik állítólag az ölelés hiánytól depressziós lett, és emiatt elpusztult. Hát persze nem tudom, hogy ezt miként állapították meg, hogy ettől pusztult el. Minden esetre a hivatalos hír szerint a vadasparkban az ausztrál vomba depressziós lett, mert hogy a látogatók ugye nem ölelgethették és simogathatták őt, és hát belehalt a bánatba. Egyébként ennek a vombatnak az életét egy katona mentette meg, miután a vombat anyját elütötték, úgyhogy nagyon emberbarát lett, és amikor aztán a vadasparkot bezárták, akkor fogyni kezdett, nem volt hajlandó enni, mert igazából nem lett már többé a régi önmaga. Tehát ez egy régebbi történet egyébként, tehát nem mostanában történt, de azzal együtt az biztos, hogy az állatsimogatás az egy irgalmas program Ausztráliában, csak hát azért vigyázzunk arra, hogy nem minden állatot lehet simogatni. És hát nem mindig örülünk annak, hogy ilyen izgalmas az állatvilág. Például Közép-Ausztráliában, az Uluru környékén ott még vannak olyan kis kaibák is, ahová még kígyóméreg elleni szérumokat is elhelyeztek. Szerencsére ilyenben nem kellett elmennem, de az biztos, hogy zárcipőt kellett venni, nehogy a kígyók megmarjanak. És hát az is furcsa volt számomra, hogy amikor kiszálltam a légkondicionált mikrobuszból, akkor valóságos légsereg támadt meg, és a hátamra, a lábamra, a kezemre, meg az arcomra is rászálltak, és hát voltak ilyen nagy darab hangyák is. Úgyhogy 3 perc múlva semmi más nem csináltam, hanem egy árnyékos részre leültem, és beletemetkeztem a kezembe, és próbálkoztam azzal, hogy ne szálljanak az arcomra, meg a szemembe a legyek, és fizikailag képtelen voltam kinyitni a szemem, mert hogy azonnal mászkáltak a szemem közül a legyek, és hát kibírhatatlan volt. Aztán rájöttem, hogy a buszon azért volt kiírva, hogy vegyél védőhálót meg, hogy mennyibe kerül, de hát persze, utólag okos az ember, még egyszer el kellett jönnöm megnézni az Ulurut úgy, hogy akkor már vettem ilyen kis fejre rakható védőhálós sapkát, tehát tudják, ez olyanok, mint amiben a világutazók az 1800-as években elindultak felfedezni az exotikus tájakat, hát most is körülbelül úgy tudtam a főszezonban megnézni az Ulurut, hogy ilyet viseltem. Ausztrália közepe főként a kalandvágyóknak való, mert hogy egy hatalmas sivatagot képzeljenek el vörös homokkal, izgalmas természeti csodákkal, és a legfontosabb látnivalóval, az Uluruval, másban az Ayers Rockkal. Ez a világ legnagyobb monolitja, vagyis egyetlen kőzetből álló sziklája, és az aboriginálok, az őslakók szent helyként tisztelik. Az egészben az az érdekes, hogy a környéken nincs másik belátható távolságban másik hegy, tehát a síkság közepén van, ez az egy darab vörös kő, így lesz elképesztő a látvány. A szikla mellett a sivatagban apró, szúros kis növények nőnek, a hőmérséklet pedig olyan 46-48 fok körüli, abban az időszakban, amikor mondjuk én ott voltam, tehát az ugye januárban volt, most ilyenkor már azért egy kicsit jobb az idő. A bátrabbaknak 9,5 kilométeres gyalogtúrát is, hát azt nem mondom, hogy ajánlanak, de lehetővé tesznek. Régebben fel lehetett mászni a nagyvörös sziklára, most már csak körbe lehet menni, és minden oldalról meg lehet csodálni. A nagyvörös szikla egyébként olyan fontos látványosság Ausztráliában, hogy egész üdülővárust építettek a közelében, amely persze most kihalt teljes egészében, de főszezonban, normális évben, normális időszakban több mint 30 ezer látogatót tudnak vendégül látni, és a turizmust illetően az ausztrálok nagyon profik. Az Ulurut meg lehet tekinteni napfelkeltekor, naplementekor, túrák tucatjai közül lehet választani. A sziklát megnézhetjük felülről repülőgéppel, helikopterrel, léghajóval, autóval, busszal, Harley Davidsonon, teveháton, quadon, biciklivel, és hát persze mindent fizethetünk bankkártyával, a túrák pontosan indulnak és jól szervezettek. Moszkitóvédőm már volt, úgyhogy felszerelkeztem, mint ahogy a régi filmekben is láthatták. Sapka, moszkitóháló, magas cipő és rengeteg víz, ez volt az alapvető kellék. Az Ulurutól nem messze található egy másik kevésbé híres, de szintén látványos szikla, ugye hát ezt jóval odébb találjuk, vagyis autóval, vagy valamilyen közlekedési eszközzel érdemes megnézni. Egyébként én helikopterrel mentem, mert Ausztráliában azért viszonylag könnyen lehet ilyen turista útra indulni, amikor 6-8 embert összeterelnek, és akkor megy egy ilyen Uluru katatutya nézés. A környéken ilyenkor még vadtevéket is lehet látni. Ezek nem őshonosak, hanem úgy behozták, mint a lovakat Amerikába, és itt is elszaporodtak. Autót bérelni meglehetősen egyszerű Ausztráliában, a kocsik légkondicionáltak, automaták és jobbkormányosak. Hosszú, hatalmas sivatagi túrákat tehetnek meg, ha vállalkozó kedvűek. A leghíresebb tábla felirata jellemző a környékre, Next Pub, vagyis a következő kocsma 897 kilométer. És ez nem vicc. Tehát a következő kocsma 897 kilométerre található, ideje felszerelkeznünk. Benzinkutat sem építettek mindenhová a sivatagba, több száz kilométert is meg kell tenni, mire üzemanyaghoz juthat az utazó, és van a sivatagban olyan kút, ahol nincs is személyzet, csak be kell tölteni a benzint az autóba, majd el kell helyezni a pénzt a fémbecsület kasszába. Még így is jobban megéri ez a fajta üzemeltetés, mint hogyha személyzetet vinnének a sivatag közepére. Ausztráliában nem könnyű belépni, a vízumról már meséltem, hogy nem egyszerű, de az élelmiszert, az italt is ki kell dobnunk a repülőgép leszállását követően, ha egyáltalán persze fel tudtuk a biztonsági ellenőrzéseket követően vinni a repülőgépre, de még a légijáraton kapott élelmet sem lehet megtartani. Ha valaki nem így tesz, akkor könnyedén megbüntethetik, még egy műszliszeret is megalázó procedúrát és komoly büntetés vonhat maga után. A hivatalos ok, hogy védjék a flórát és a faunát, de hát persze az is, hogy a mezőgazdaságot, a hazai mezőgazdaságot védjék. Taxikkal lehet a nagyobb városokban közlekedni, bár ez meglehetősen drága, ugyanakkor van vonatközlekedés és mindenféle más is. Ausztráliában, Sydneyben 4 millióan élnek. Azt mondják, hogy ez Ausztrália legnyüzsgőbb városa, de én említettem, hogy azért hosszú időt eltöltöttem, szerintem attraktívabb Melbourne. Sydneyben azért az biztos, hogy van látnivaló, de az operaház szerintem csalódást okoz azoknak, akik ide jönnek. Hát kívülről persze ugye a narancs formájú épület az világhírű, de ha valaki bemegy, elmegy egy előadásra, én így tettem, akkor szerintem, ha látta már a budapesti operaházat, meg a bécsi operát, akkor azt fogja mondani, hogy hát ez igazából felejthető. Az előadás meg az akusztika az nagyszerű volt, de önmagában az épület belső kialakítása, hát az semmi extra, az fekete drapéria a mennyezeten, díszítés semmi, ilyen közepes művelődési központ, nagyjából ennyi. A nagy teremben fehér műanyag székek sorakoznak, piros plüssborítással. A darab azért tökéletesen élvezhető. Kívülről tényleg elképesztően csodás az épület, hogyha jó messze vagyunk, aztán amikor közel megyünk, még akkor is érdekes, kicsit megkopogtatjuk, megnézzük, akkor látjuk azt, hogy hát valóban ugye a külcsin itt egy kicsit azért izgalmasabb, mint a belbecs, de most csak az építészeti dolgokat, meg a megoldásokat mondom. A Verdi Opera attól még remekül élvezhető. Alapesetben egy autóbuszon még állóhelyek is vannak, hogyha persze nincs koronavírus járvány. Tábla hirdeti, hogy 6, illetve 16 főnél többen nem állhatnak a buszokon. Hát ezzel együtt azért nincs nagy nyüzsgés, mert amivel utaztam én, azoknak a fele mindig üres volt, tehát nem tudom, hogy mit gondolnak majd az ausztrálok, ha eljönnek Pestre és a 7-es buszra csúcsidőbe felpróbálnak kerülni. Sydneyben van monorail, az egy egysínű magas vasút. Őszintén szóval először azt hittem, amikor először itt jártam, hogy ez valamilyen csővezeték, ami végigmegy a városon. Aztán kiderült, hogy ezen száguld a vonat, csak nekem nagyon közelinek tűnt az épületekhez, de nem úgy van kialakítva, hogy néha az épületek egy részénél van egy ilyen kis megálló, és azért került már eleve közel ez. A tömegközlekedés nem olcsó egyébként, de lehet bérletet venni. 3-5 naposat is, és hát a piros vagy a kék városnéző buszra is felszállhatunk. A piros busz a városba visz végig, a kék busz meg a tengerpartokat keresi fel. Van egy tengerészeti múzeum, ahol láthatjuk annak a hajónak a másolatát, amellyel felfedezte annak idején Ausztráliát James Cook kapitány. A nagy akváriumnál pedig a nagy korallzátony élővilágát ismerhetjük meg. Annak az oka, hogy elég érdekes színű építészeti stílusa, mert, mint meséltem már, kolonialista stílusú épületek is vannak, meg felhőkarcolók is. Annak egyébként az az oka, hogy 1960-ig lerombolták a régi házakat, és új felhőkarcolókat emeltek a helyükbe, mert hogy a területet jobban megérte megvenni úgy, hogy lerombolják a régi épületet, és akkor oda csillogó, villogó, óriási bizniszcentert építenek, mint hogy valahova máshova távolabb építsék azt. Aztán 1960 után már jöttek a műemlékvédelmi szempontok, és jó pár területvédettség, jó pár házvédettséget kapott. Emiatt aztán felhőkarcoló, bizniszcenter, Viktor János épület, kolonialista épület, és akkor nagyjából ezek így váltakoznak, úgyhogy elég fura lett a városkép. Az állatokról már meséltem, de a kólamaciról még annyit, hogy tényleg a világ legboldogabb állata egyik ismerősöm szerint, mert hogy naponta 20 órát alszik mély bódulatban, miután elrágott néhány eukaliptusz levelet, és a többi állat nem fogyasztja ezt a növényt, mert hogy enyhe kábítószer tartalmaz a kólának, ugyanakkor ez az egyetlen tápláléka. Aztán a maci felébred, és horgas körmével már nyúl is az újabb levél után, és amikor ébren van, akkor néha szaporodik is. Ami nekem nagyon furcsa volt, hogy nekem ilyen tündéri állatka ez a kis koala, és hogy a Brisbane-i parkban még ölbe is ültethetjük, hát ez maga volt a csúcs. Aztán láttam, hogy koalát kitömve is lehet kapni. Hát nem tudom, ízlés dolga. A szuvenírboltokban kitömött krokodilt is árusítanak, a hüllőnek bőrét, húsát, fogát egyaránt felhasználhatják dísztárgyak készítésére. A mocsaras vidékeken pedig krokodillest is szerveznek a turistáknak. A kenguru ugyanakkor nem védett, sőt, vadásszák is, a rágcsálók a termést gyakran megdésmálják, sőt, gyakran az útra is rátévednek, úgyhogy jellegzetes tábla ez is, amit már meséltem, hogy a kenguru veszélyre figyelmeztető jelzés. Ettem kenguru burgert, de a kenguru becsináltonát, a sajttal töltött kenguruig szinte minden formában megízlelhetjük az állathúsát. Egyébként kicsit rágós, ennél jobb az emu hús, a futó madár a strucnál valamivel kisebb, de csak nem olyan gyors. A belső területeken rengeteg emu él, és itt is szerveznek helikopteres túrákat. Tehát nem csak a vadtevéket lehet megnézni helikopterrel, hanem az emukat is meg lehet nézni, de ezek egyébként viszonylag elérhető áron vannak, úgyhogy összegyűjtik a turistákat, már amikor vannak turisták persze, amikor egyáltalán ezek üzemelnek, és egy kört mennek velük úgy, hogy közben meg lehet nézni az emukat. Kacsacsőrű emlős még jellegzetes állat. Én ezt a városi akváriumban láttam, azt hiszem talán Sydneyben. Nagyon furcsa volt, mert hogy mindig így leszáguldott a vízfenékre, csőrével iszonyatos sebességgel elkezdte kavarni a homokot, apró rákok után kutatva, aztán amikor már így megunta, akkor meg nagyon gyorsan felment a felszínre, és ezt a mozgást végezte, de tényleg elég hosszan nézegettem a szimpatikus állatot, és lemondtam a következtetést, hogy a kacsacsőrű emlős szinte állandóan mozgásban van, amikor táplálkozik. Meg lehet nézni a nagy korallzátony környékén a fehér cápát is úgy, hogy egy erős vasketrezben leengedik a vállalkozó kedvűeket úgy 8 méter mélyre, majd megkezdődik a cápa etetés. A rácstól a nagy fehér nem tud túl közel jönni a buvárfelszerelésben figyelő turistához, mégis közelről lehet látni a hatalmas ragadozót. Azért előfordul néha, hogy a cápa nekiront a vasnak, és olyan is volt, hogy a rácsot szétfeszítette, de nagyon ritkán van baleset. Lehet hajóról is nézegetni cápákat. Egyébként Sydneynél is az öbölben, amikor hajókáztunk ezzel a sétahajón, akkor is láttam a félelmetes háromszög alakú hátuszonyt. Nem véletlen, hogy a strandoknál Ausztráliában sok helyen cápahálót kell kifeszíteni. Ezzel csak az a gond, hogy könnyen belegabajodnak az állatok, és akkor értelmetlenül a pusztulásukat okozhatja. Számomra nagyon furcsa volt, hogy az ott jártam, amikor milyen szeretettel fordultak hozzám az ausztrálok, és mennyire könnyen ismerkedtek, odajöttek, elmondták, hogy Magyarországot nagyon szeretik. Volt, aki már több ízben járt Budapesten, és hát mondta, hogy hát mennyire szépek az emberek. Hát gondolom, nem rólam jutott ez az eszébe. Minden esetre érdekes volt, hogy tényleg nyitottak. Amerikában is azt tapasztaljuk, hogy tényleg odajönnek, csodálkoznak, ránk csodálkoznak sokszor az emberek, tehát a közvetlenség inkább jellemzőbb, mint a Közép-Kelet-Európában, ahol azért jó páran egy kicsit bezárkózunk. Ausztráliában vannak nagyon érdekes szállodák. Olyan hotelben is jártam, ilyen hotelnézegető túrán egyszer, hogy a belső dizájn, a bútorok, a képek, a díszítés, de még a márvány is Carrarából érkezett, és a világhírű Versace által megálmodott olaszos görögös életérzést adta vissza a szálloda mindegyik szobája. Van olyan hotel is, ahol tényleg a természet lágyulében érezhetjük magunkat, mert egyébként ilyen hatalmas sátrak, és még ha akarjuk, akkor ilyen átlátszó szúnyogháló is lehet az ablakunk, és tényleg érezzük azt, hogy a hőmérséklet hogyan változik, hogyan hűl le este a levegő. Meg hát vannak tényleg nagyon jó minőségű, kellemes kis szállodák, úgyhogy az biztos, hogy azzal nem lesz probléma, hogy hol szálljunk meg. Hát nyilván azzal inkább lesz probléma, hogy elég pénzünk van-e a bankkártyám. A hangyás sünt még nem akarom elfelejteni, mert hogy láttam ilyet is, átszaladt az utom, és tojásokat tojik, majd a kifejlődött utódait emlőiből szoptatja. Ez is érdekes, ilyen tompa orra van, hosszú, és ezzel túrja a vörös homokot hangyák után kutatva. Érdekes az, hogy az Egyesült Államok sok mindenben nagy példakép Ausztráliának. Még a háborúk idején is általában segítettek az ausztrálok. De ha már a történelemnél tartunk, 1770-ben James Cook kapitány járt itt először. Ausztrália megalakulását 1788. január 26-ától számítják. 26-a nemzeti ünnep is. Ekkor érkezett ugyanis az első különítmény Angliából. 750 elítélt fegyenc, 210 tengerész, 40 asszony, valamint gyermek érkezett, és hát a letelepedés sem volt könnyű, mert eredetileg még a házakat is Angliából hozták, mert nem volt megfelelő a mesteremberek tudása, nem is volt elég mesteremben. Aztán egyre jobban felfejlődött Ausztrália, és hát 1797 még különösen fontos dátum, mert hogy a merinói juhokat behozták, és sokáig a juhtenyésztés volt a gazdaság legfontosabb forrása. Aztán kitört az aranyláz 1851-ben, és ettől kezdve aztán tényleg a szabad bevándorlók elözönlötték Ausztráliát, Kínából is nagyon sokan érkeztek. 1901-ben pedig az ausztrál nemzetközösség megalakult, ez már az függetlenedési lépés volt Nagy-Britanniától. Már nem az jött, aki akart, hanem egy tolba mondott szöveget le kellett tudnia írnia annak, aki szeretett volna Ausztráliában maradni. És hát a bevándorlási tisztviselő adta meg, hogy milyen nyelven kellett leírni a tolba mondott szöveget, úgyhogy ha nem volt túlságosan szimpatikus az, aki Ausztráliába akart jönni, akkor mondjuk azt mondták, hogy oké, akkor óír nyelven, most tolba mondok neked. Hát itt azért ritkán felel meg egy átlagos bevándorló ebnek. Aztán 1958-ban ezt a tolbamondást eltörölték. Nagyon sokat fejlődött Ausztrália, 1986-ban teljesen elszakadt a brit törvényhozástól, bár az apró pénzeken továbbra is második Erzsébet képét látjuk. Ma már az ipar nagyon fejlett, a gyémánt termelés szintén jelentékeny. És hát furcsa kettősség figyelhető azért meg, mert egyrésztről szükségük van a munkaerőre, az éttermekben kevés a felszolgáló takarító, és hát a másik oldalon nehéz bejutni, és hát úgy, ahogy azért próbálják orvosolni, sok török, kínai, indiai érkezik, és hát azért a vízumpolitika meglehetősen nehéz szerintem, és hát az ausztráloknak sem könnyű ezt úgy megcsinálni, hogy azért munkaerő is legyen, de azért az elvárások, a célkitűzések, meg a kormányzati elképzelések is tükröződjenek ebben. De hát egy turista ezzel persze nem foglalkozik, hanem nézegeti a hangyássünt, a vombatot, a koalamacikat, a kengurukat, vagy a vadasparkokban, vagy adott esetben, ha szerencsénk van, akkor élőben. Hát persze nem mindig mondjuk azt, hogy szerencsénk van, mert azért a Bondi Beach-en, amikor fürdenek, ne akkor jöjjön a nagy fehér. Hölgyeim és uraim, búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!